Vájék egészségünkre. Táplálkozási mindentudó.
Egy amerikai vizsgálat valószínűsíti, hogy a koffeinmentes kávé nem tesz jót az egészségnek, illetve a szívnek. Erről fogunk beszélgetni dr. Matos Lajos szívgyógyásszal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a baj a koffeinmentes kávéval?
A koffeinmentes kávéval az a baj, hogy koffeinmentesítik. A koffeinmentesítés azt jelenti, hogy nagyon sok íz is eltűnik belőle, nem csak a koffein. Ezért olyan kávét igyekeznek felhasználni hozzá, ami nagyon zavatos, nagyon ízes, ez az úgynevezett robusta kávébab. Igen ám, de ennek magasabb a zsírtartalma. Sajnos a koffeinmentesítés után a magasabb zsírtartalom benne marad, ezért a koffeinmentes kávénak magasabb a zsírtartalma, és ez az új vizsgálat az bizonyította, hogy a magasabb zsírtartalmú kávé rendszeres fogyasztása magasabb vérzsír szintet eredményez, és annak tudjuk, hogy az lehet a következménye, hogy kedvezőtlen szív- és érrendszeri változásokat idéz elő, magyarul érelmeszesedést.
Ugye a kutatások során három csoportot állítottak föl, és így sikerült megalapítani az előbb elmondottakat.
Ebben a vizsgálatban 187 önként jelentkező felnőtt vett részt, mindannyian kaptak egy kávéfőzőgépet, és mindannyian kapták a kávét, úgyhogy ők nem tudták, hogy abban a tartályban, kávétartályocskában, amit felhasználnak egy-egy főzéshez, milyen kávé van. Az első csoport az nem kapott kávéfőzőt sem, azok nem fogyasztottak egyáltalán kávét az adott időszakban. A másik két csoport az, amelyikből egyik az olyan megszokott koffein tartalmú kávét főzött magának, amit eddig is, és ebből napi 3-6 csészével fogyaszthatott. Ezzel szemben a másik csoport olyan koffeinmentes kávét kapott, amiről nem tudta, hogy vajon melyik az, és azt főzte és azt fogyasztotta naponta 3-6 csészével, és a két csoport vérét vizsgálták a vérzsírok szempontjából, és így derült ki, hogy a koffeinmentes kávé rendszeres és elég gyakori fogyasztása kifejezetten 8-8%-kal emeli azoknak a kedvezőtlen vér-zsír frakcióknak a szintjét, amelyek hozzájárulnak, és erre sok bizonyíték van, az érelmeszesedés kialakulásához, koszorúérbetegséghez, és így közvetetten aztán az infarktushoz, szélütéshez.
Fontos azt megemlíteni, hogy amerikai vizsgálatról van szó, illetve hogy az amerikaiak rengeteg kávét isznak, de azt is hozzá kell tenni, hogy az Amerikában készített, illetve kapható kávé, az mondjuk nem egyezik az európai kávéval. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy soha nem értette addig, amíg Amerikában nem ivott meg egy ilyen fél literes kávé, hogy az amerikaiak hogy tudnak ennyi kávét inni. Aztán, amikor kint megkóstolta, akkor megértette, mert hogy az igazából egy híglötty, és a magyar vagy az európai kávéra egyáltalán nem hasonlít.
Ez tökéletesen igaz, amennyiben a folyadék volumenét nézzük, de azért vigyázat, a koffein, amit beletesznek, és a kávébabból a kávé darálék, az egyáltalán nem kevesebb. Úgyhogy csak arról van szó, hogy egy igazi espresszó az néhány köbcentiméter, és rendkívül sűrű és csodálatos. Ezzel szemben ott azt szeretik, hogyha tele főzik azt a jó nagy csuprot, és azt iszogatják, de a belefőzött kávé az nem kevesebb, a koffein tartalom bizony általában lényegesen nem különbözik.
Nem álltak meg a kutatók, hiszen azt mondják, hogy igaz, hogy ezek az eredményekig eljutottak, de még tovább kell vizsgálódni, hogy egyértelműen lehessen bizonyítani azt az állítást, hogy a koffeinmentes kávé árt a szívnek.
Ez természetesen igaz, hiszen ez a vérzsír szint emelkedés elég szerény, nem olyan nagyon kifejezett, de azért mégis mérhető, és nem bevesszük azt is, hogy ha valaki naponta 3-6 csésze kávét megiszik, ami elég gyakori, és ezt évtizedeken keresztül csinálja, akkor ez a hatás nem biztos, hogy elhanyagolható. Tehát ezért mondják a kutatók, és nagyon igazuk van, hogy itt tovább kell vizsgálni ezt a kérdést, mert ez olyan nagy jelentőségű népegészségügyi probléma, ami nem csak Amerikában él, hanem Európában is.
Váljék egészségünkre! Táplálkozási mindentudó!
Japánban és Németországban publikált kutatások arra következtetésre jutottak, hogy a második világháború utáni 2-3 évben, amikor nagy volt az éhínség, ennek következtében nagyon sokan meghaltak, viszont akik túlélték ezt, azok tovább élnek, mint azok, akik nem mentek keresztül ilyen folyamaton. Erről fogunk beszélgetni dr. Pados Gyula, címzetes egyetemi docens kandidátussal, a Szent Imre Kórház lipidrészlegének vezető főorvosával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Megtörténhet-e ez, hogy amiatt, hogyha valaki átvészelt egy hosszantartó éhínséget, jobban föl van készülve a szervezete és tovább tud élni?
Ja, hát ezt csak a saját kutfőmből magyarázom. Mondjuk az az állapot, ami egy éhínséget jelent, az elsősorban bizonyos hiányállapotok révén fenyegethet, ásványok, vitaminok bevitele, fehérje bevitel hiánya. Ez például mondjuk a életkor, a várható életkor elsősorban befolyásoló szív- és érrendszeri betegség szempontjából nem biztos, hogy káros, hiszen azok az ártó tényezők, amik a rizikofaktorai a szív- és érrendszeri betegségnek, ugye elsősorban a koleszterin, az elhízás, a diabétesz, azok mind éppen a nem az éhénységgel, hanem a túltáplálkozással függnek össze. Na most a világon körülbelül van 1,2 milliárd ember, aki éhezik. Van körülbelül 1,2 milliárd, aki túltáplálkozik. A közti társaság, amelyik vegyesen étkezik, azoknál néha mondjuk, ha csak rizst fogyasztanak, vagy ellenkezőleg csak gyorsételmi étkezést érnek, azok lehet, hogy kalóriát eleget visznek be, de ugyanakkor ásványanyag vitamin hiányba kerülhetnek. Most ez a neti szintű modell, hogy kényszerűségből éhénység volt ennél a társaságnál, az jelenthető azt, hogy kevesebb koleszterin lerakódás következett be, akár még a fiatal éveikben is, hiszen az korán megindul. Főleg az állati zsírbevitel és főleg a kalória bevitelnek a csökkenése miatt.
De ez a 2-3 év, amíg mondjuk nem jutottak olyan ételekhez, aminek köszönhetően ez mondjuk megindulhatott volna, ez elege ahhoz, hogy több évvel tovább éljenek, mint társaik?
Hát én nem akarom idealizálni az éhénységet, ugye ez abszurd lenne, de egy kicsit asszociálok afelé, hogy itt mi itt az elizottakkal kínlódunk a fogyókúrával, és sokszor szó esik arról, hogy hát én elkezdtem akár együtt fogyókúrázni a mi irányításunkkal, és sikerült 3-4 évig mondjuk mínusz 5 vagy mínusz 10 kiló testsúlycsökkenést elérni, de aztán a végén visszahíztak. Ez egy gyakori eset. És akkor azzal szoktam vigasztalni őket, hogy a szervezet azt a 3-5 évet, amit kevesebb zsír- és energiabevitellel költött el, azt meghálálja olyan értelemben, hogy később rakódnak le az ereg falába azok a károsanyagok, koleszterin és a társaik, amik az éremesedéshez vezetnek. Úgyhogy én logikai alapon azt mondanám, hogy paradox módon megmagyarázható egy ilyen jelenség, akár még 2-3 évre vonatkozóan is.
Valamelyest talán ennek ellentmond, hogyha túlzottan egy oldalon étkezik valaki, mondjuk túlzott vegán étrendet folytat, tehát nem visz be mondjuk húst a szervezetébe, az ugyanolyan káros lehet, mint hogyha túl sok húst teszik, és mondjuk koleszterin képződés.
Igen, hát attól függ, ugye a szív- és érrendszeri betegség vonatkozásában azért elsősorban a koleszterin zsírbevitel számít, de a hiányállapotok, amik éhínség alatt kialakulnak, azok más egyéb gasztroenterológia, gyomorbél felszívódási betegségeket, májbetegségeket, ilyeneket okozhatnak. Tehát, hogy összmennyiségben tovább éltek, az valószínű azért van, mert az embereknek a fele a szív- és érrendszeri betegségben hal meg, körülbelül egyharmada daganatos betegségben, és az egyéb betegségek azok a másik részt teszik ki, és az összmennyiségben kevesebb. Matematikailag így lehetne ezt magyarázni.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. Amennyiben észrevételük vagy kérdésük van a műsorral kapcsolatban, kérem hívják hétköznap a 483-26-os telefonszámot, vagy küldjenek elektronikus levelet a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. A Tálaló minden készítője nevében boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, addig is viszont hallásra.